Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális magazin műsora. A mikrofonnál Schmidt Andi.
Fesztivál.
Bartók szellemiségét képviselő produkciók színesítik a Bartók tavasz műsorát. Április 5-e és 14-e között ismét felpesdül a kulturális élet Budapesten, hiszen kezdődik a 4. Bartók tavasz. Idén is díjnyertes produkciók, világhírű előadók, magyarországi és ősbemutatók, nem mindennapi együttműködések, valamint a kortárs komoly zenétől, a világzenén, a jazzen, a táncművészeten és a képzőművészeten át a könnyűzenéig kiemelkedő alkotók várják a látogatókat. A műpában hallhatja először élőben magyar közönség a Grammy és Oscar díjas, kínai zeneszerző Tan Dun monumentális, a Mokao barlangokban eltöltött, hosszú meditáció által ihletett Buddha passióját. A több mint 60 éve pályán lévő osztrák zongoraművész Rudolf Buchbinder, a Nemzeti Filharmonikus Zenekar vendégeként örök kedvence, Beethoven valamennyi zongora versenyét készül eljátszani 2 koncerten is. Bartók örökségének nyomába ered a Söndörgő és a Kelemen kvartett. A Bartók művek mellett a 2024 nyarán megjelenő Söndörgő albumból is kap majd egy kis ízelítőt a Zeneakadémia közönsége. Balog József az erdélyi származású zeneszerző, Szabó Csaba zongora darabjait tűzi műsorra a Budapest Music Centerben, míg Karosi Júlia az észt zongoraművésszel, Christian Randaluval és a kanadai trombitással Ingrid Jensennel közös saját kompozíciók mellett népdal feldolgozást és többek közt Bartók darabok átiratait is tartalmazó Inner Voice című új lemezét mutatja be a Magyar Zeneházában. Az Akváriumban ad először koncertet Magyarországon az angol neopszichedelikus rockzene meghatározó formációja, a Jason Pierce által alapított Spiritualized. Közép-Európa egyik legjelentősebb világzenei fesztiválja a Budapest Ritmo, idén is a főváros szívébe hozza a széna legfrissebb előadóit. Afrikától a Balti-tengerig, a Bantu Punktól, észt hárfásokon és balkáni rezeseken keresztül a fúziós etnojazzig.
Színház.
Gazdálkodj okosan, kortárs magyar komédia ősbemutatóját tartják Szegeden. A Szegedi Nemzeti Színház kis színházában március 8-ától látható a darab, Fábián Péter rendezésében. A Gazdálkodj okosan című komédiát az a tény ihlette, hogy az Európai Unióban az elmúlt 7 évben Magyarországon nőttek legnagyobb ütemben a lakás árak. Fábián Péter rendező elmondta, az előadás célja, hogy a hazai ingatlan vásárlással kapcsolatos nehézségekre reflektáljon. A rendező és a színészek saját élményein keresztül pedig minél árnyaltabb képet adjon a lehetőségekről, mindezt persze sok humorral fűszerezve, magukon és magunkon nevetve. A készülő produkciót a Jumanji című film inspirálta, a történet szerint ugyanis Emőke és Tamás 5 éve együtt vannak, szűk albérletekben húzták meg magukat, de túl a 30-on elérkezettnek látják az időt életük eddigi legnagyobb dobására. Saját lakást akarnak vásárolni, ahol végre elkezdhetik a nagybetűs életet. Szerencsétlenségükre azonban éppen a leghorrorisztikusabb ingatlan árakkal találják szembe magukat. Amikor már minden fészekrakó reményük elfogyna, az albérletük padlásán rábukkannak egy rejtélyes társas játékra, amely különös varázserővel rendelkezik. Már csak egy kis szerencsére van szükségük, és övék lehet álmaik otthona. De mi van, ha nem jön az a 6-os? A Gazdálkodj okosan társas játékban leginkább a szerencsém múlik, hogy nyerünk vagy veszítünk, leég-e a házunk, elmegyünk-e nyaralni, vagy éppen kapunk-e hitelt a banktól. Kevés benne a döntési lehetőség. Ezáltal pont úgy vagyunk kiszolgáltatva a játékszabályoknak, mint a társadalmi körülményeknek. Az előadásban színpadra lép Krausz Gergő, Sziládi Hajna, Borsos Beáta, Jakab Tamás, Molnár Erika és Vicei Zsolt.
Koncert.
Pat Metheny szóló turnéján Budapesten is fellép. Az egymás után 7 Grammy-díjjal is kitüntetett művész a Jazz Fest Budapest meghívására érkezik a fővárosba első és egyetlen szóló turnéjának keretében. A koncert az Erkel Színházban lesz október 8-án. Egy dolog zenészként népszerűséget szerezni, de más dolog olyan elismerést kapni, mint amilyet Pat Metheny a kritikusoktól és a kollégáktól kapott. Az évek során számtalan legjobb jazzgitáros szavazást és díjat nyert, köztük 3 aranylemezt is, emellett 20 Grammy-díjat is nyert különböző kategóriákban, többek között a legjobb rock instrumentál, a legjobb kortárs jazz felvétel, a legjobb jazz instrumentál szóló, a legjobb instrumentál composition kategóriában. Metheny élete nagy részét turnézással töltötte, gyakran több mint 100 koncertet ad évente. A jazz közösség egyik legfényesebb csillaga, aki mind saját projektjeire, mind a feltörekvő művészek és a már befutott veteránok kezdeményezéseire egyaránt időt szentel, segítve őket abban, hogy elérjék közönségüket, valamint megvalósítsák saját művészi elképzeléseiket. Az elmúlt év különösen intenzív volt számára, körülbelül 160 koncertet adott világszerte.
Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
A Zsámbéki medencében a kedves falvak körül jókat lehet sétálni. Vál! A település nem véletlenül maradt meg az itt nevelkedő Vajda János emlékezetében. A költő élete végéig vágyódott a vidékre. Nagyjából 5 kilométeres kirándulásunkat a Szent István téren álló váli hétfájdalmú szűz katolikus templomtól kezdjük. A Kálvária dombon keresztül, hiszen az Ürmények mauzóleumát sem szabad kihagyni. Tovább megyünk, a temető végéig. Itt kinyílik a táj, és a szántóföldeken találjuk magunkat. Sétáljunk a földúton, jobbra indulva, nagyjából 2 kilométer hosszan. Az egykori szőlőhegy területére érünk. Elmegyünk a Hollósi birtok portája mellett, majd egy rövidebb erdőszakasz után a völgy lankáján bukkanunk ki ismét. Ha nem a házak között szeretnénk visszamenni a templomhoz, akkor tehetünk a domboldal felé egy kis kitérőt, és választhatjuk az Ady Endre utcát a visszasétához. Tök. A tökről induló zöld fa levéljelzésen haladó útvonal is szép panorámát kínál. A nagyjából 5,5 kilométeres séta a főutcáról indul a Somogyi Béla utcán. Kiskertek és régi házak között kapaszkodunk fel a szőlőhegyre. A földek után a Nyakashegy, erdősebb területére vezet az út. Jó időben hosszú időt el lehet tölteni azzal, hogy a távoli pontokat kémleljük. Innentől 10 perc alatt felérünk a hegy tetejére, ahol szintben sétálhatunk, mint egy 2 kilométer hosszan az erdőben, míg nem elérjük az egykori kőbányát. Innen aztán visszafordulhatunk, és a jelzés mentén visszacsoroghatunk a faluba. Mire leérünk, talán új erőre is kapunk, és lesz kedvünk sétálni még 500 métert a kis soron keresztül a Töki pincékig. Szárliget. Szárliget már inkább Tatabányához közel, a fővárostól nagyjából fél órányi vonat vagy autóútra fekszik. A Vértes és a Gerecse határvonalán elterülő településen áthalad az országos kékjelzés, valamint a Mária út. Az utóbbin érdemes elindulni, és egy darabig a település házai között haladni. Célunk a közeli Zuppa tető. A Gyöngyvirág utca végétől az út erdőben, a Cseresznyés völgyben vezet, ám nem sokára erős kaptató kezdődik, aztán pedig útelágazáshoz érünk, ahol több irányba is tovább mehetünk. Válasszuk a jobbra tartó kék háromszöget, mert így nem csak a Zuppa hegy oldalának karsztbokor erdejének látványában, de az itt-ott előbukkanó pazar panorámában is részünk lehet. A 384 méter magas hegy tetején a Szent Imre Városi Egyesület által 2002-ben állított fakereszt áll.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
A hatalmat hol a szabadsággal, hol a kényszerrel hozzák kapcsolatba. Egyesek szerint a közös cselekvésen alapul, mások számára a küzdelemmel függ össze. Egyesek szigorúan elhatárolják az erőszaktól, mások szerint az erőszak nem más, mint a hatalom fokozott megjelenése. A hatalmat hol a joggal, hol az önkénnyel hozzák kapcsolatba. Olvashatjuk Byung Chul Han, magyarul nemrég megjelent Mi a hatalom című könyvében. A hatalom sokarcú, és hogy mi volt a célja a filozófusnak, amikor 2005-ben megírta ezt a kötetet, és hogy vajon azóta változhatott-e a véleménye a hatalom miben létéről, arról most Csordás Gábor műfordítót kérdezem.
kifejezetten, explicit módon nem tér vissza a későbbi könyvében a hatalomra, de azok a kérdések, amik körül ez a könyv is forog, azok állandóan jelen vannak.
Igen.
Öngondoskodás, mások iránti gond, például a szabadság problémája, a vendégszeretet, barátságosság problémája. Viszont egy szempontból érdekes ez a könyv számomra is, hogy éppen mivel korai mű, sokkal szélesebb alapozásom, mint a későbbiek. Később egy-egy részproblémát fókuszába vonja össze mindazt, amit ugye hát az európai kultúra ebben az adott kérdésben létrehozott, és veti össze egymással ezeket a gondolatokat. Itt egy nagyon nagy fogás, tehát ez a hatalom probléma az egyik legnehezebb és legnagyobb kérdés a filozófiának, és ez látszik is, hogy terjedelme is kétszer akkora, mint a többi könyvéjé.
Máskor is mindig idéz filozófusoktól, vitatkozik velük, de most itt fölvonultatja, hogy a hatalom különböző aspektusairól ki mit gondolt a filozófia történetében, nem?
Annyira összetett a kérdés, és annyira sok aspektusa van, hogy nagyon sok nézet és vélemény jött már létre erről, és ezekkel ő próbál számot vetni.
Az az érzésem, mintha egy ilyen sztereotípiát is lebontana ez a könyv, amit gondolunk, hogy sokszor az erőszakkal, az önkénnyel, a diktatúrával kapcsolatban emlegetjük a hatalmat, és mintha ezt ő nagyon szeretné eloszlatni.
Tulajdonképpen ebben a könyvben a lehetetlenre vállalkozik. Ahogy az emberi gondolkodás is lehetetlenre vállalkozik a hatalommal kapcsolatban. Most ami a sztereotípiákat illeti, nyilván a hatalom és az erőszak, vagy a hatalom és az uralom azonosítása ellenérvel. Ez nekem egy érdekes, be kell mondanom, egy ilyen önismereti élmény volt. Én arra ébredtem rá, hogy számunkra itt Kelet-Európában azért evidens az, hogy a hatalom valami rossz dolog és valami erőszakos dolog. Mert ez a történelmi tapasztalat. Ugye azt mondja Hahn, és nem csak ő nyilván, hogy a hatalom akkor válik erőszakká, és az a leginkább formája a hatalomnak, legsebezhető formája, amikor nem közvetítésen alapul. Na most a kelet-európai társadalmaknak a lényegi vonása az, hogy nincsenek, hiányoznak a közvetítések. Nyugat-Európában, ahol az emberek közötti viszonyokat, azt, hogy az emberek kire hallgatnak, mit fognak csinálni, kinek az elképzeléseit váltják valóra, az nem egy közvetlen ráhatáson alakul, hanem számtalan közvetítésen, intézményeken, körökön, struktúrákon, különböző szabad egyesüléseken keresztül jön létre ezek a közvetítések. Mm-hmm. Most ezek nincsenek. Tehát Kelet-Európában a hatalom, vagy a hatalom birtokosa, mondhatnám azt is, hogy szintén, hogy rá kényszerül arra, hogy erőszakkal hajtassa végre az akaratát, mert nincsenek meg azok a konszenzuális körök, amelyek magukévá tehetnék az ő szempontjait, és mint saját szándékot vagy akaratot hajtanák végre. Ez nagyon érdekes. Szerintem a nyugat-európai embernek nem elsősorban az erőszak jut eszébe a hatalomról, vagy talán nem, nem tudom, valószínűleg nem.
Hát meg például nem feltétlenül az ellenállás. Ugye itt szó esik a könyvben arról, hogy a hatalom nem azt jelenti, hogy nagy az ellenállás vele szemben, hanem valójában arról szólna, hogy az alávetettek azok egy nagy igennel válaszoljanak a hatalom szándékaira.
Ez ennél ravaszabb kérdés. Tehát ő azt mondja, és azt mondja, hogy igaza van, megint mindig másokra hivatkozva vezet le egy-egy gondolatot. Azt mondja, hogy az ellenállás lehetősége nélkül nem létezik hatalom. Ami azt jelenti, hogy a hatalom a szabadságot feltételez. Az más kérdés, hogy a hatalom gyakorlása vagy megvalósulása az nem az ellenállás alkalmazásán, hanem annak az árulegítételén, attól való eltekintésen alapul. Tehát az ellenállás összekapcsolása a hatalommal az egy minden körülmények között érvényes összefüggés, és éppen ez az, ami megint a mi gondolkodásunktól megint távol eső felismerés, hogy a hatalom szabadságot feltételez. Tehát az alávetetteknek bizonyos szabadsággal rendelkezniük kell, különben nem hatalomról van szó, hanem egyszerűen mechanikus alávetettségről, mechanikus felhasználásáról a másoknak, más személyeknek.
A hatalom kialakulása, a nyelv és a hely, a föld összefüggésében is érdekes, szóval, hogy erről is lehetne beszélni, mert az ember erről például egyáltalán nem gondolkodik. Szó van a globalizációról, az online térről, és arról, hogy azért ez jelentősen megváltoztatta az eredeti elképzelés, vagy mondjuk egy korábbi filozófus elképzelését a hatalomról, nem? Hogy megváltozott a tér.
Igen, ez a lokalizáció problémája, hogy a hatalom az mindig egy helyhez kötött, egy hely elfoglalásával függ össze. Mert a hatalom önközpont és egy központba gyűjt mindig össze. Most ennek a központnak valahol lennie kell. És ennek a központnak egy nagyobb terület alá kell, hogy rendelődjön, ahonnan összegyűlik minden ebben a központban. A probléma ott kezdődik majd nyilván, amikor a nemzetállamok leáldoznak, mint ahogy a mi korunkban leáldoznak, és ezzel a területhez kötött hatalomgyakorlásnak egyre kisebb a jelentősége. És egyre nagyobb lesz a jelentőségük az olyan hatalmi struktúráknak, például a nemzetközi koncerneknek, a nemzetek fölött együttműködés különböző szervezeteinek, amelyeket ilyen értelemben nem lehet földikén, nem földfelületén nem lehet lokalizálni. Most erre mondja Hahn azt, hogy a hely akkor is fontos, ha nem terület, akkor is fontos, mert vannak elvont terek. Van például ugye a legkézenhetőbb az internet, a világháló tere. Ott kell helyet, online kell területet foglalni, és ott is folyik egy verseny a területek elfoglalásáért. Mert ott is a hatalom központjai jöhetnek és jönnek létre. Vagy egy másik ilyen tér, ami szintén nem geográfiai tér, a piac, a világpiac. És a piac is egy olyan tér, amiben területet kell foglalni, helyet kell foglalni, biztosítani, hogy a hatalom központjai létrejöhessenek.
A hatalomról nem csak mint politikai hatalomról beszél, hanem az egyén személyes hatalmáról is.
Ami a politikát illeti, hát most attól függ, hogy a politikán mit értünk. Uh-huh. Mert a politikán a pártpolitikát, meg az országok irányítását értjük, akkor valóban hát messze nem csak ott van szerepe hatalomnak. De a politikát az eredeti értelmében értjük, hogy a polisz fogalmából levezetődik, és ahogy ugye Arisztotelésznél szerepel, az ugye az emberi közösségek, az emberi együttélés problémarendszerét jelenti. És abban a pillanatban a szerelem is politika. Mert ott is két ember viszonyáról van szó, amit valamiképpen szabályozni kell, vagy amit szabályozni próbál az ember, és ebben sikerül, vagy nem.
A mai olvasónak ön szerint mit ad ez a könyv? Nyit-e új irányokat? Ugye ő mindig megpróbál szemléletformáló lenni Hahn a könyveiben.
Ez a könyv abban a szempontból roppant érdekes valóban, hogy egy nagyon elterjedt összefelfogással keveredik vitába, kezdek vitatni, és nagyon eredményesen szápolja meg ezt ugye a hatalom és az erőszak összefüggését. És ez a hatalom szimplifikált, és szerintem tipikusan kelet-európai felfogásával vitatkozik, és ez nagyon tanulságos. Tehát ez azért is ajánlanám mindenkinek, mert ez egy, hogy mondjam, egy ilyen felnőttebb hozzáállás a hatalom kérdéséhez.
Csodás Gábor műfordítóval beszélgettünk Byung Chul Hahn Mi a hatalom című könyvéről. A kötetet, ahogyan a szerző filozófus korábbi könyveit is, a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.